Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta. Az új miniszterelnök megismételte, hogy lemondásra szólítja fel az állami intézmények vezetőit, köztük is elsőként Sólyog Tamás köztársasági elnököt. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. Később katonai díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzönlötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcszerzetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. A Hormozi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. A feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Reggelre várják a Hondius útján járó megérkezését Tenerife szigetére. Ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban először azt tudhatják meg, hogy vajon hány nyelvre fordították le Gárdonyi Géza halhatatlan művét, az Egri csillagokat, majd a Földrajzi Múzeum egyik időszaki kiállítására látogatunk. Számítok figyelmükre! Április 17-én tartott előadást Turai Zoltán, a Bródi Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményének munkatársa, itt Egerben a Felnémeti Fiak könyvtárban, Gárdonyi, valamint az Egri csillagok elő- és utóélete címmel. Kérdésem Zolihoz, hogy lehet még újat mondani az Egri csillagokról?
Szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy nem. De amikor 2021-ben a Gárdonyi 100, azaz a halálának 100. évfordulójára szerettünk volna valami érdekes dolgokat még összeszedni, akkor elindult egy kutatás, méghozzá azzal a célra, hogy nézzük meg, hogy milyen idegen nyelvű fordításai készültek, és nem csak az Egri csillagoknak, hanem Gárdonyi bármilyen művének a világban. Ugyanis Keller Pétert megkereste egy olvasó, Keller Péter Gárdonyi Géza dédunokája, hogy létezik-e egy olyan weboldal, vagy az interneten olyan adatbázis, ami ezt tartalmazza. Keller Péter nem tudott erről, és azt mondta, hogy mi lenne, ha megkérdezni a Egri Bródi Sándor könyvtár munkatársait, a helyismeretet, hát ha ők tudják. Na, innen indult.
És tudtátok, vagy ti is elkezdtetek nyomozni?
A nyomozás elindult, nem tudtuk. Ugyanis abban az időben, ha valaki megnézte az internetet, megnézte a szokásos Wikipédiát, vagy elolvasta azokat a folyóiratokat, ami mondjuk 2013-ban az író születésének 150. évfordulójára összegyűjtött bármilyen írásokat tartalmazott, akkor talált olyan információt, hogy 16 nyelvre fordították rá az Egri csillagokat, 18 nyelvre, 21 nyelvre, több mint 20, ez egy kicsit diplomatikusabb megfogalmazás, és közelebb áll az igazsághoz, és akkor vettük észre, hogy hát akkor számoljunk, nálunk mi van. Nálunk 12 volt.
Eléggé hiányos volt, vagy szellős.
A mostani információink szerint meglehetősen szellős, hiszen több mint egy év alatt sikerült azt kideríteni, hogy 24 idegen nyelvű fordításról tudunk. Tehát nem 16, nem 18, nem 21, hanem 24. Ráadásul ez úgy lett 24, hogy szerepeltek ebbe a 16, 18, 21-es fordításokba olyan nyelvek is, hiszen van, ahol leírták, hogy milyen nyelvekről tudnak, amiről kiderült, hogy nem létezik. Mondjuk a Wikipédián, ahogy mondtam, meg fent van lefordítva az Egri csillagok, például albánul, mongolul, meg még valamilyen nyelven, már nem is tudom. De az a három nyelvet, ja, grúz. Három nyelvet ki kellett dobni.
Írtatok Grúziában?
Ja, úgy van.
Ilyen helyre, hogy küldjenek egy példát?
Elsőként ki kellett valamilyen stratégiát találni, hogy hiteles helyről, hiteles forrásból megtudjuk, hogy az adott nyelven létezik-e bármilyen Gárdonyi fordítás, kiemelten az Egri csillagok. És akkor szépen végig gondoltuk, Magyarország, 24 kulturális intézetet működtetett abban az időben, szerte a világban. Korábban Balassi intézet néven, ebben az időben Liszt intézet néven futottak ezek az intézmények. Ezek nagyon jó alapot adtak, hiszen megkerestük őket, ők pedig örömmel segítettek, de előtte mindig úgy kerestük meg levélben őket, hogy mi magunk megnéztük, hogy milyen információk érhetők el. Tehát, hogy érezzék, hogy nem rászállni akarunk, hogy megcsinálják ők a munkát, hanem mi már adtunk egy alapot. És akkor ők is látták, hogy na, ez nem gombolyaggal gurigáznak, hanem könyvekkel, méghozzá tényekkel. Ahol meg nem volt Liszt intézet, oda a magyarországi, és az adott ország magyar nagykövetségének a kulturális attaséját kerestük meg. Természetesen neki is ez a dolga. És ők is örültek, hogy ja, ez egy érdekes feladat.
És jöttek a válaszok?
Jöttek a válaszok, meg jöttek a telefonok. Ugye az elején, hogy Turai keresnek Rigából, jó, kapcsoljátok. Aténból hívnak, jó, Tel Avivból. Tehát úgy elkezdett szépen ömleni egyrészt az e-mailek, a válaszlevelek, másrészt utána meg jöttek, hogy hú, ezt mi sem tudtuk, hogy még ilyen is van, önök hol találták meg. Tehát, ahogy mondani szokták, vice versa működött az információ áramlás. És ebből ők is profitáltak, mi is. Mi kértünk, ők segítettek, beszerezték ezeket a könyveket. A görög az nagyon érdekes volt, ott is nagyon sokáig vaciláltam, hogy ez lenne az Egri csillagok görögül 199 oldal. Ugye ez nem 199 oldalas. És akkor a Kastutor Eger, meg ilyenek, tehát hogy ráeresztettem a fordítót, Egri vár, vagy Egri várkastély, lehetne így fordítani. Benne volt a 20. oldal, és akkor ugye mindenki tud görögül Magyarországon, te is tudsz.
Igen.
Hiszen a matekból nem mentünk volna át a szögek ismerete nélkül, tehát tudjuk valójában a görög ABC-t. És akkor elkezdtem úgy megfejteni a görög ABC-k alapján, hogy mi van oda írva. A külföldi nevek és egyebek azok át vannak írva egyszerűen, úgyhogy kijön, hogy Buda, meg Germán, meg ilyenek, és pont az a rész volt beszkennelve, amikor a pap meg az öreg cecei vitatkozik egymással, hogy az egyik Habsburg hű, a másik a János, és akkor hogy te Habsburg Bérenc, ilyenek, és akkor pont azt a részt kaptam el. Ebben meg pont olyan szavak vannak, ami görögül átírva, egy egyszerű görögül, keveset tudó embernek is megfejthető a dolog. És aztán ezt elmondtam, átküldtem a nagykövetségre a linket, ők egyből telefonálgattak, hú, ott már nincs megenni az antikváriumnál, hol van meg? Megvan, de közben bezárt minden, mert délután van. És akkor szóltak, hogy reggel első dolgunk, megyünk, és meg is szerezték.
És el is küldték?
Itt is vannak most már, tehát ezeket el is küldték mind. Ami távolabbról vagy távolról jött, akkor azok például a külügyminisztérium heti postájával jöttek, úgyhogy csak Pestre kellett felmenni a külügyminisztériumba érte.
Említetted, hogy a görög kiadás mintha rövidebb lenne, vagy rövidebbnek tűnne, mint az eredeti mű?
Igen, és aztán kiderült, hogy Takis Pogonatos, aki fordította, végül is elhagyta a hosszú leíró részeket, tehát így ez az Egri csillagok egy végtelenül pörgős, akciódús a párbeszédeken és a rövid háttér összefoglaláson alapul, ezért lehet az, hogy nem összesen 600 valahány oldal, hanem lényegében 200. Tehát leharmadolta a fordító az Egri csillagokat. Azért, mert ő annyira nem volt irodalmár, vagy nem tudott annyira, vagy nem szerette volna annyira bőlére ereszteni a történetet, viszont amikor a rádióban dolgozott, akkor Papadimitru Attinának az apukájával együtt dolgozott, és ő volt az, aki vagy a Magyar Rádiónak...
Magyar görög volt? Magyarországi görög?
Magyarországi görög, aki Magyarországra menekült, ugye amikor a II. Világháború után polgárháború volt Görögországban, nagyon sokan kerültek Magyarországra. Fejér megyében létezik különálló település, amit a görögök alapítottak, Belojannis, de Budapesten talán Kőbányán, ha jól emlékszem, volt nagyobb görög telep, még foszi csapatok is volt. Aztán szanaszét szúródtak nem csak Magyarországra, hanem volt, aki visszament Görögországba, aztán szanaszét a világba. Szóval, aki ezt fordította, ő fogorvos volt, méghozzá Dunaújvárosban, csak 56-os szereplése miatt kiutasították Magyarországról, de petíciót indítottak a volt paciensek, és visszahozták Magyarországra 56 után, elérték ezt is. És mikor nyugdíjazták, akkor utána bekerült a Magyar Rádiónak a görög adásába, ott nagyon sokan dolgoztak, például Papadimitru Attina édesapja is, és akkor, mint kiderült, történhetett az, hogy 1989-ben adták ki a könyvet, hogy hát egy kis szövetség alakult, hogy fordítsuk le az Egri csillagokat, úgy tűnik a fogorvos jobban ráért. és ő megcsinálta a nagyját, viszont mint lektor a Papa Dimitru Hatina apukája működött közre, de ezt már kint Athénban adták ki. A vége az életének nem egészen van még meg számomra a fordítónak, úgyhogy ez egy olyan munka, ezt talán még nem mondtam, hogy megtalált, de nem enged. Tehát ezt nem fogom abba hagyni. Mindig jönnek újabb érdekességek. Valószínűleg lesz még majd fordítás is. Például az Új Delhi Egyetemen az ottani vezetővel, ahogy így levelet váltottunk, mondtam, hogy ugye India egy olyan ország, ahol nagyon sok nyelv használatos. Most van egy hindi novella gyűjteményünk, amiben van egy gárdonyi írás, de hindin kívül a gujarati, punjabi, szanszkrit, stb. És az ottani diákoknak ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy például letegyenek valamit az asztalra, mint hogyha dolgozatot írnának, hogy lefordítanak egy novellát. És mondta neki, hogy milyen jó lenne, ha még más nyelveken is lehetne így forszírozni.
Nem kell feltétlenül magyarból.
Igen, bárhonnan van, aki angolból is fordít, mert angolból is vannak novellák. A lehetőség adott, csak nekünk tűnik úgy, jó, hát ez egy országból egy nyelv. Csak ez egy mekkora ország, meg mekkora népessége van. Úgyhogy ez is egy lehetőség. Szerintem még majd találgatunk, mint ahogy egyre több minden kerül fel az internetre, több minden érhető el, régi 1900-as évek elejé újságok, így találhatunk például, hogy Holland-Indiára rátaláltam egy ottani kis novellát, Rannuskát Gárdonyitól, de a Pressburger Zeitungba is beírtam Gárdonyi nevét, és ott is megtaláltam a Felhő a szobában című novellát. Arról se tudtuk, hogy németül megvan, 1893-as novella gyűjteményben jelent meg először magyarul. Úgyhogy még mindig sok minden van, ami ott rejtőzködik, és csak arra vár, hogy megtaláljuk.
Legegzotikusabb nyelvek, mondjuk így.
Hát ha a Gárdonyi Géza egri csillagokról beszélünk, akkor egyértelműen a vietnámi. Nem is hinni az ember, hogy vietnámi nyelven nem közvetítő nyelv segítségével jelent meg. Tehát mondjuk nem franciából, a francia az utolsó fordítások egyike egyébként, nem angolból, nem oroszból lett átfordítva, hanem ez bizony eredeti magyarból, mert a második világháború után, amikor Vietnám még hosszú ideig háborúban állt, hiszen 40-től a japánokkal, utána a franciákkal volt, aztán pedig az amerikaiakkal. Ez 1940-től 75-ig standard háborúban álló országról beszélünk. És közben volt Észak-Vietnám, Dél-Vietnám, itt most az észak-vietnámi részről beszélünk, és hogyan segítették abban az időben a szocialista országok Észak-Vietnámot. Kína Szovjetunió fegyverrel, a kisebb országok pedig oktatási lehetőséggel. Azaz, akit az adott ország, jelen esetben Vietnám elküldött Magyarországra tanulni, ő nekik lehetőséget adtak erre. Mire volt szüksége ezeknek az országoknak, akik a háborúban álltak abban az időben, műszaki ismeretekre? Ezért a BME-re iratták be nagyon sok vietnámi fiatalt. Így került Magyarországra az egyikük, akit 1957 áprilisában több más idegen nyelvű diákkal együtt elhoztak Egerbe kirándulni. A szokásos kör, belváros, dobószobor, felmegyünk a várba, megnézzük Gárdonyi sírját, elmeséljük, hogy miért van itt ennek az írónak a sírja, írt egy regényt, a regény erről szól, 500-600 évvel ezelőtt mi történt itt, jó sok évvel ezelőtt mi történt itt, török elnyomás Magyarországon. És akkor ez a fiatalember megfogadta, hogy hát ez ugyanaz, mint ami most van nálunk. Kis nép, nagyok rátámadnak, megpróbálják elnyomni. Ezt a történetet lefordítom Vietnámira. Ez volt 57-ben. Megtanult magyarul tökéletesen, 2 év alatt leérettségizett magyarból, utána elvégezte a BME-t, hazakerült, dolgozott otthon, jött a 60-as években, bombázások folyamatosan, lebombázták Hanoiban azt a gyárt, ahol ő dolgozott, menekülés éjszakra dzsungelbe, és akkor fogalmazta meg úgy ő, hogy hát az az ember, aki az út mentén a kerékpárokat foltozza, tehát a lyukakat ugye betömi a gumival, meg ragasztóval, és képessé teszi arra, hogy megint lehessen használni, az többet ér, mint én a mérnök, aki most nem tud így a dzsungelben dolgozni. És akkor jutott eszébe, hogy volt egy fogadalma 57-ben, és elkezdte fordítani az égi csillagokat. Bunkerben, dzsungelben, mikor, hogy, 65-be kezdte el, tehát elég sokáig tartott, de 72-re elkészült vele. Abban az időben Vietnámban nagyon kis példányszámban lehetett csak kinyomni könyveket. Ezt a könyvet 10.200 példányban nyomták ki. De ezt a könyvet aztán kiosztották a harcoló századok között. Tehát ez egy háborús olvasmány lett. Rongyossal olvasták. Az öreggel még váltottam e-mailt is. Még élt, amikor beszéltem vele. Meg ha az ember megnézi az újságokat, folyóiratokat, 70-es évek, Magyarországa, 80-as évek, ő sokat járt aztán vissza ide, és le is írta ezeket a történeteket. Tehát minden itt van, csak tudni kell keresni. És összefűzni ezeket a történeteket. De a bolgárnak is ilyen hasonló története van. Minden fordító egy-egy külön egyéniség, aki azzal, hogy bevállalta, hogy lefordítja Gárdonynak, mondjuk az Egri csillagok művét, megvan a saját élettörténete hozzá, és ezeket a történeteket is én összeszedem. Tehát nem egy halott anyag van itt a könyvtárban idegen nyelven, hanem amikor jönnek a hatodikos általános iskolások, vagy irodalomfaktusok középiskolából, vagy nagy közönség, én ezt szívesen elmondom, mert ezt nem mindenki tudja, meg ez érdekes. Meg hozzátesz ahhoz, hogy Egri csillagok, tudjuk, hogy mi. Ja, és Vietnámban például a legnépszerűbb külföldi regény az Egri csillagok. Félmillió példányszám fölött jár az Egri csillagok Vietnámban, 5 kiadás eddig. Meg nagyon érdekes, hogy most találtam egy olyan idegen nyelvű fordítást, amiről hát valahogy elfeledkeztünk, vagy nem tudom, hogy mondjam, de kiment a köztudatból. Ez a német. Nagyon sokáig úgy tudtuk, hogy az első német fordítás az a Mirza von Schöhing bárónő, ő egy magyar könyvterjesztő könyvkiadóhoz ment, Engel Gézához ment feleségül még 1920-ban Németországban, aztán jöttek Magyarországra, itt éltek, ő is perfekt magyar, fordított nagyon sok mindent. Azt hittük, hogy az 58-as fordítás az első német fordítás, ez a Sterne von Egger, ami aztán később egy időben is az NDK-ban jelent meg, egy később aztán NSK-ban, meg az NDK-ban is Tödlicher Halbond néven is megjelent. És akkor most jön az érdekesség, hogy találtam egy olyan Pester Lloyd német nyelvű újság 1903-as számát, amiben az Egri csillagok német nyelvű első és hiteles fordításaként mondják, hogy a Pressburger Zeitungban megjelent, és hogyha valaki még most a Pressburger Zeitungot megrendeli, akkor a előző számok, hiszen január 1903 január 17-től ment, az előző számokat is megkapja. Mondom, ez mi a csoda lehet? Meg egyrészt a cím is, az a Helden von Egger, ez az Egri hősök. Tehát ilyen címmel jelent meg az újságban. Mondjuk azt tudjuk, hogy 1901-ben vagy a 900-as évek elején Magyarországon is úgy jelentek meg a történetek, regények, hogy először egy újságban, az adott kiadóhoz tartozó újság jelentette meg sorozatként. A Légrádinak volt a Pesti Hírlap, az Inger és Wolfnernek az Új Idők, tehát Gárdonyi esetében Légrádi a Pesti Hírlapban jelent meg, de folytatásokban, és ez egy bevett szokás volt, előbb újság, sorozatként, utána könyvben, kedvezménnyel, ahogy ott akkor hirdették, meg lehetett vásárolni. Na de megnéztem ezt a bizonyos Pressburger Zeitungot, ez egy pozsonyi, német nyelvű lap, és a legnagyobb meglepetésemre ez nem olyan megjelenés, mint Gárdonynak az első kiadása az Egri csillagoknak újságban, ez könyvformátumban lett az újságba betéve. Tehát ívekben, hogyha az ember kivette, kivágta az íveket, egymásra rakta, összehajtotta, akkor szépen jöttek egymás után, hogy hetente kétszer, háromszor, mindig a reggeli kiadású Pressburger Zeitungban jelent meg, Morgenblattban, és kijön belőle egy könyv. És a mérete is ugyanaz, mint ahogy lennie kell, számozott oldallal, címoldallal, mindennel, ahogy kell, minden megvan, csak a kemény kötés hiányzik. Ez abban az időben egyébként bevett szokás volt, ez is, tehát nem csak, hogy egyszerűen megjelenteti valaki az újságban, hanem hogy könyvformátumban jelenteti meg, és aztán kinek-kinek a saját pénztárcájára volt bízva, hogy hogyan kötteti be magának.
2005-ben volt a nagy könyv akció vagy felhívás, amikor mindenki elküldhette, akit érdekel egyáltalán az irodalom, hogy mi volt, vagy mi a kedvenc könyve. Gárdonyi Géza Egri csillagok című műve nyert, az lett a legnépszerűbbnek kimutatva a magyar olvasók között. Adott-e ez az év valamiféle lendületet a külföldi megjelenéseknek?
Érdekes a kérdés abból a szempontból, hogy inkább a 2013-as év és az 1955-56-57-58 volt az, ami úgy nagyon megnyomta a fordításokat. Az első fordítás sokáig úgy tudtuk, hogy a finn, 1926-27. De aztán ugye most jött ez a Helder von Egger, a német. Erről még azért azt nem mondtam el, hogy gótbetűs. Tehát elég nehéz olvasni. Nem a mai latin betűkhöz szokott szemünknek való. Tehát 26-27 Finnország. Vagy finn, inkább úgy mondom. Német. Aztán megelőzte, most 1903, itt tartunk, hogy az az első idegen nyelvű fordítása. Aztán 1955-ben Kumbéla lánya, aki az akkori Szovjetunióban élt, Kun Ágnes, Anna Krasznova álnéven lefordította az egri csillagokat oroszra. Mindez idáig ezt a fordítást adják újra és újra ki Oroszországban, illetve korábban Szovjetunióban, és ezt a fordítást nagyon sokan, főleg a volt Szovjetunió tagköztársaságaiban fel is használták arra, hogy a saját nyelvükre átültessék. Az más kérdés, hogy aztán később ezeket a magyarok újra fordították. De egyébként az orosz fordításra is azt mondják, én is amennyire emlékszem az oroszra, szerintem is jó. Meg az illusztrációk is, azok például magyar illusztrátorok által készült. Biai Föglein István az illusztrátor. Úgyhogy ez az 50-es évek, meg akkor volt a cseh, a szlovák, a észt, a román, a lengyel, tehát ez a
szocialista blokk.
A szocialista blokk az beindult. És aztán utána 2013 volt, ugye ahogy mondtam az elején, Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója, ekkor készült el az olasz, Nagy Patrícia, ugye egri fordította az olaszt, akkor a török első fordítása is ekkor készült el, Salikoglu fordításában. Azóta már a negyedik vagy ötödik fordításnál tart a török is. Még az első fordítás az magánkiadás volt, most már török kiadók felvállalták, és Salikoglu is, ahogy jelzik neki, hogy hol kellene javítani, mit kellene javítani, mindig javít, úgy, mint Gárdonyi a saját életében is, mindig újabb-újabb változatok kerülnek ki a Törökországba is például. 24-ben, 25-ben is kiadták.
A múltját vizsgáltad Gárdonyi Géza Egri csillagok című művének. Van-e jövője az Egri csillagoknak?
Én szeretném azt hinni, hogy van. Ennek egyik lehetséges segítője lehet a fordítás, vagy a fordítások. Más kérdés, hogy Magyarországon mennyire sikerül a fiatal olvasókat tűzben tartani, hogy igenis olvassák el, vagy igenis ez egy érdekes történet, nehéz, mert nagy. Bár látunk rá példát, hogy a Harry Potter is nehéz és nagy, de úgy átrágják magukat rajta, hogy az csak na. Kétségtelen, hogy a nyelvezete egy mai, most felnövő gyereknek már nehezen érthető meg, illetve nagyon nagy munkát kell belefektetni, hogy valaki megértse azt a magyart. Ha anyuka, apuka, nagyszülők nem segítenek, akkor ez az egész nem megy, mert lényegében szótárt kell használni ahhoz, hogy ezt a, azt nem mondom, hogy jó magyar, de neki a gyereknek régi magyarnak tűnik, úgyhogy ha ezeken valahogy sikerülne átrágni magunkat, meg konszenzusra jutni, meg ott vannak a tanárok. Nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan tudják ezt a történetet átadni órán, tanórán, és feldolgozni. Azért is mondják a tanárok, például a hatodik osztályosok, akik járnak hozzánk, hogy sokkal jobb úgy a gyerekekkel elkezdeni feldolgozni, hogyha előtte eljönnek hozzátok, és ti mutogattok érdekességeket. Történetek kellenek most már mindenhez. Nálunk meg szinte csak az van. Tehát mi ezeket a történeteket szedjük össze, és próbáljuk még érdekesebbé, még látványosabbá tenni, hiszen vizualizálva mutatjuk, nem csak mesélünk szöveggel, hanem itt vannak a könyvek, meg lehet fogni, itt van az első kiadású 1901-es Egri csillagok, ami mit gondoltok, mennyit ér, és akkor nem tudom, néhány százezer. Nem, emlékeztek rá, hogy egy harmadik kiadású Egri csillagokat, 1909-es, néhány hónappal ezelőtt árverésen 2.100.000 forintért adtak el, mert Gárdonyi Géza dedikálta Bárány Gézának, Egerváros főmérnökének. Úgyhogy ez az első kiadás is legalább 1 milliótól indul.
De nem ez adja meg valójában az értékét a műnek?
Természetesen nem, hanem ha tud azonosulni bármilyen formában, bármilyen kicsi részben valaki ezzel a történettel. Erre jó példa a vietnámiak. tudtak azonosulni. És a Monte Cristóval, meg a világirodalom egyéb remekeivel egy sorozatban ott van az egri csillagok, így adják ki. Ott még mindig így megy. Tehát ha valakit bármilyen formában tud ezzel a regénnyel, akár a főszereplőkkel, akár az eseményekkel, cselekményekkel, helyszínekkel, bármivel azonosulni, akkor nyert ügy. Szerintem.
Köszönöm szépen Turai Zoltánnak, az Egri Bródy Sándor könyvtár helytörténeti gyűjteménye munkatársának, hogy mindezt kikutatta és el is mondta nekünk. Antikuti kalandok a könyvespolcon címmel nyílt kiállítás ez év januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Érdi Földrajzi Múzeumban. A tárlat az Elbida projekt néhány gyöngyszemét tárja június 30-áig a látogatók elé. A kifejezés talán némi magyarázatra szorul. Elbida, azaz Ex Libris Bíró Dániel, vagyis Bíró Dániel könyveiből. Bíró Dániel ugyanis az 1945 előtti utazási irodalom gyűjtője, aki nem csak saját magának szeretné megtartani kincseit, hanem az interneten bárki számára elérhetővé teszi. A most következő beszélgetés Érden készült a Múzeumok és Magángyűjtők kapcsolódása című konferencián április 21-én.
Emlékszik még az első könyvre, ami elindította a lejtőn?
Ez egy ajándékba kapott Harry Morton Stanley Legsötétebb Afrikában című könyv volt, amit elkezdtem olvasni, és nyilván egy pillanat alatt beszippantott. Nem csupán az olvasmány élmény, bár Stanley amúgy jól írt, sokan kisebb kétségbe is mondták, hogy vajon mekkora volt a valóságtartalma a műveinek, illetve hát nyilván Stanley életét az afrikai útján tanúsított magatartásra a benszülöttekkel kapcsolatban azért árnyalt, de az vitathatatlan, hogy mint Afrika kutató komoly eredményeket ért el. De maga ez az expedíciós közeg, ez a kalandos út, a könyvnek az illata, a képek és minden egyéb magával ragadott, és aztán onnan elindult egy folyamat, hogy elkezdtem érdeklődni ezek iránt, a könyvek iránt. Először csak a Magyar Földrajzi Társaság könyvtársorozatot terveztem összegyűjteni. Aztán...
Ez elég unalmas, nem? Egy kicsit száraz.
Nem, vannak benne kimondottan jó művek. A másik, hogy egy 1901-től egészen 44-ig jelentek meg, és egy hatalmas korszakot átívelő földrajzi sorozat, ami zömében útleírás, fantasztikus szerzőktől, vannak persze jobb és kevésbé jó művek, illetve ott nyilván gyűjtőként az is rendkívül izgalmas, hogy rengetegféle kötésváltozatban jelentek meg, számos ismeretlen papírborító létezik a mai napig, és hogy ez nyilván egy gyűjtőt tovább inspirál, és aztán ahogy ez a sorozat gyűlt, úgy egyre inkább nyílott az ismeret és a tudás arra vonatkozóan, hogy milyen művek vannak, és aztán gyakorlatilag átszakadt a gát, és minden, ami 45 előtti magyar nyelvű útleírás, az jöhetett. Az első időszak nyilván egy ilyen felhalmozási időszak volt, ami a relatíve könnyebben elérhető művek megvásárlása volt, már ez már odáig fajult, hogy ezért nem ilyen ütemben gyarapodik a könyvtár, mint eleinte, és nagyjából ilyen 1800-2000 nincs pontos leltárom a gyűjteményről. Kötetből áll az Elvida projekt hátterében a gyűjtemény, de azért mai napig is bővül, tehát az utóbbi egy-két évben is sikerült olyan köteteket beszerezni, ami még nem volt meg, és aztán ennek hatására indult el az Elbida projekt, mert egyszerűen, ahogy gyűlt a polcon, több előadó is elmondta itt előttem, hogy ugyanilyen érzései voltak, hogy ez egy magányos műfaj, és szerettem volna én is, ahogy mások is, valamilyen módon közkincsé tenni ezt. Nyilván azt nem tudom megtenni, mindenkinek mutogatom fizikai valójába, de erre az internet lehetőséget adott, és az Elbida projekt 2016 március 1-én indult, és most már közel 400 művet mutat be, jókora állomány letölthető elektronikus formátumban, és sokak számára elérhető így.
Olyan tehát olvasható is. Az egész könyv?
Olvasható az egész könyv, és az Elbidárium című részben letölthető művek vannak, abban is közel 400, és köztük olyan művek is, amelyek amúgy egészen extrém ritkák, tehát gyakorlatilag egy átlagolvasó elé fizikai valójában jó eséllyel nem kerül, és lényegében ez a mini kultúrmisszió lett az, amit csinálok, bár a blog az most másfél éve nem született új bejegyzés egyéb elfoglaltságai miatt, de a könyvek beszerzése, illetve azon feldolgozása zajlik, és aztán majd valamikor a blog is újraindul, de így is jelentős mennyiségű útleírás fel lett dolgozva a teljes Földrajzi Társaság könyvtára, és azt követően is még több száz mű.
Tehát 45 előtti és magyar.
Igen.
Valaki 45 előtt is utazott, meg utána is.
Igen, persze, sokat utaztak. Nyilván az utazások mindig is része volt az emberi életnek, akár a nyugati egyetemi járásoktól kezdve a reformkori utazások, amikor gyakorlatilag az volt a cél, hogy Nyugat-Európát járva azok, akik ezt tehették, hazahozzák azt a tudást, amit ott tapasztaltak. Aztán a későbbi idő során elindultak, és már előtte is tudományos expedíciók, tanulmányutak, felfedezni a világot, megismerni a külföld működését, vagy az ott tapasztaltakat, és akkoriban, aki utazott, annak volt egyfajta kimondatlan kötelessége is írni róla, hiszen nem tehette mindenki, még kevésbé volt lehetősége utazni.
Hát azért pénzt kapott, nem csak a könyvért, de akkoriban szokás volt, hogy előadást tartott, és abból jött be
pénz. Jöttek bevételek, de nagyon sok esetben még nem is ez volt csupán a motiváció, hanem valóban egy ilyen tudásátadás, egyfajta nemzet javára való hasznosítása az ő tapasztalatainak, és a tanulmányutak is nagyon érdekesen működnek. Rengeteg speciális területen történtek tanulmányutak, amelyek azt a célt szolgálták, hogy hazahozzák a tudást akár a tűzoltóságról, akár a dinnyetermesztésről, és sok-sok mindenről, amelyek megalapozták gyakorlatilag a Magyarországnak is az adott szakterületét, és abból a tapasztalatból épültek. És ugye a kiállítás is több tematika mentén nyílott meg. Vannak az utazások női szemmel, ami egészen különleges női szerzők művei. Ami azért nagyon izgalmas, mert a nők egészen másként írtak, egészen más dolgokat vettek észre, olyan finomságokat, amit egy férfi utazó nem biztos, hogy észrevett, és aztán itt látható pár különleges a női mű, nyilván ez csak egy szelete, 50 pár kötet van kiállítva a kiállításon a gyűjteményből, ez is egy 300-as ritkaságlistáról lett leszűkítve a bemutatható mértékbe, és aztán itt a női szerzők művei láthatóak, például dr. Tedesi Borbála, ő az első bölcsész doktornő Magyarországon, tehát az első nő, aki doktori fokozatot szerzett. Jakab Istvánné például egy országgyűlési képviselőnek volt a felesége, aki a fiával utazott Amerikába, és írt róla egy művet, ami nagyon ritka, tehát vélhetően kevés példányban jelent meg. De sok-sok apró történet rejlik ezek mögött a művek mögött. Bojoszki Lila ünnepelt színésznő volt Európában, aki az úti naplóját több formátumban is megjelenítette. És aztán a női utazók mellett a történelmi tájakon, az tipikusan a régi Nagy Magyarország tájain történő utazásról mesél, ami ma már nem csupán egy útleírás, hanem arról a sok nemzetiségű országról is érdekes információkat oszt meg. Aztán természetesen vannak a tanulmányutak és expedíciók, amelyeket mindig valamiféle tudásvágy hajtott, vagy felfedezni az ismeretlent, vagy megismerni azt, amit eddig nem tudtunk, vagy éppen a tanulmányutakba a különböző szakmák tapasztalatait hazahozni. És aztán vannak a ritkaságok, ahol ugye ilyen egyedi darabok vannak, úgyhogy nagyjából ez a tematika, ami mentén felállt a kiállítás, és mondom, csak egy apró szemelvény ez a gyűjteményből.
Hiányolok is egy-két dolgot, többek között a vadászatot.
Igen, a vadászat az egy közös pont, gyűjtőként nem is nagyon szeretjük, és nem azért, mert nem szeretjük a műveket, hanem mert a vadászok mindig konkurenciát jelentenek egy aukción, tehát a vadászkönyveket vadászok is gyűjtenek. Vadásszák a könyveket, igen, és így aztán vannak vadászkönyvek, amelyekhez kimondottan nehéz hozzájutni, de nagyon sok vadászkönyv is van a gyűjteményben, mert hogy a vadász expedíciók vagy vadászatok azok maguk együtt jártak egy utazással, komoly felszereléssel, felkészüléssel és nagyon érdekes történetekkel, mondjuk Damaskin Arzén, Masai Fensikon című könyve azért különleges, mert Damaskin kiment vadászni és az utolsó pillanatban kellett neki egy preparátor, aki aztán Kittenberger Kálmán lett, aki akkor még egy teljesen ismeretlen személy volt, és Damaskin sikertelen volt vadászként, és két év expedíció után gyakorlatilag teljes felszerelését ráhagyta Kittenbergerre, akinek gyakorlatilag ekkor indult el az afrikai karrierje, és vált aztán egy meghatározó vadász íróvá. Úgyhogy vannak érdekes történetek, és mindig az is a legizgalmasabb. Itt például van egy könyv, csak egy ilyen történet egy-egy könyv mögött, hogy nyilván a könyv maga hol jó, hol kevésbé jó, van amelyik rendkívül olvasmányos, valamelyik nagyon száraz, és például itt van a Nosz Gyulának az erdélyi kirándulásunk, amely egy egyszerű erdélyi osztálykirándulásnak a leírása, de a történetben az a különleges, hogy Nosz Gyula, aki amúgy később a magyar gyors és gépírásnak egy meghatározó alakja lett, ezt a könyvet 13 évesen írta. Vélhetően az apja is Nosz Gyula volt, amúgy egy ügyvéd volt, vélhetően az egyik osztálytársának az apjáé volt a nyomda, ahol kiadták, és gyakorlatilag Nosz Gyula életművében és ennek a könyvnek a létezése is egyáltalán teljesen ismeretlen, sehol nincsen nyoma, hogy létezne ilyen könyv, hogy Nosz Gyula neve alatt bármikor is megjelent volna, és bár maga a műnek az irodalmi értéke csekély, egy 13 éves gyerek leírása egy erdélyi utazásra, amúgy ahhoz képest meglehetősen jó stílusban és viccesen, jópofa történetek vannak benne, de például egy ilyen példány igazán felizgatja a gyűjtő fantáziáját, hiszen eddig ez ismeretlen volt, és maga az egész történet, hogy hogyan jelenhetett meg egy 13 éves gyereknek a műve, hogy ez hogy alakult, komoly nyomozó munka eredményeként derült ki aztán végül, hogy mi lehetett a történet, és ezek a könyvek mögött felrajzolódó életek, történetek teszik igazán izgalmassá egy-egy műnek a feldolgozását, azon túlmenően, hogy vannak tényleg remek irodalmi szempontból is remek művek.
Igen, ahogy nézegettem az Elbidát, egyrészt el kell olvasni a könyvet, ismertetni, és utána nézni, ha lehet.
Igen.
Annak, aki írta.
Igen.
Vagy szerepel benne.
Igen, hát a folyamat ez szokott lenni, hogy az ember elolvassa a könyvet, akkor abból kialakul egy képe, majd utána nyilván a szerző életét elkezdi nyomozni, ami egy Csónaki Jenőnél nyilván nagyon egyszerű, mert számos feltárt és jól megalapozott életrajza van, de egy Nosz Gyulánál, vagy még lehetne sorolni egy Demuth Gyula, aki egy bajai tanár volt, az ő életét is magát apró szegmensekből kell összerakni sokszor, néha sikertelen is ebben az ember, mert nem tud háttérinformációkat szerezni, de miután összerakta a szerző életét, amennyire tudta, akkor meg nagyon érdekes utána nézni, hogy hogy született a mű, miért jelent meg. Demuth Gyula például kereskedelmi forgalomban nem voltak kaphatók a művei, hanem ő csak az ismerőseinek nyomtatott pár példányt, és két Demuth könyv is van, miközben vélhetően többet is írt, de ő is egy teljesen ismeretlen szerző volt, tehát nem egy olyan, hogy beírjuk a nevét az interneten és kidobja a forrásjegyzéket, és számos olyan mű van, ahol komoly kutató munkát jelentett az, hogy megtalálja az ember, hogy kiről is van szó, vagy egyáltalán miről. Perdémre egy székesfehérvári újságíró volt, akinek ez a műve jelent meg. Lengyel Károly egy cipész volt, aki a Párizsi világkiállításra ment ki azért, hogy a cipész mesterség modern fogásait vagy technikáit elsajátítva hazahozza, és ha már kiment, akkor írt róla egy művet, amiben ezt bemutatja. Aztán vannak klasszikusan olyan jellegű társas utazások, ami élményutazás volt a szó klasszikus értelmében, és azon élményeket, történeteket mesélte el a szerző. A zarándok utak egy nagyon nagy tárgykör, amit a kiállításon kevéssé jelenik meg, de a zarándok utazások egészen különleges részét képezik az utazási irodalomnak, mert hogy azok az emberek, akik zarándok útra mentek, ők ebben nagyon komoly elmélyülést tettek, és nagyon-nagyon izgalmas művek születtek. A Pidis Maróti, Bozóki Gyula, ő neki van egy Szentföld lelke című négy szentföldi utazást dolgoz fel, amiben az az érdekes, hogy Pidis Maróti, aki ezeknek az utaknak a szervezője volt, minden egyes út előtt a résztvevőknek linametszés technikával csinált lényegében egy ilyen úti katalógus szerű egyedi darabot, amiben benne volt, hogy mikor, hova mennek, mikor, mivel utaznak, menetrendek, térképek, teljesen egyedi darabok, egy-egy útról 50-60 darab ilyen jelent meg. A gyűjtemény része egy ilyen Pilis Maróti linametszéssel készült, nem tudom, úti segédlet, vagy minek nevezzem, és hogy ezek mindig a könyvek mögött rejlő történetekből derülnek ki, és úgy adnak egy olyan komplex kerekképet, ami aztán izgalmassá tesz, és arról nem beszél, hogy a kéziratok, vagy a meg nem jelent művek feldolgozása meg egészen izgalmas. Egy az nyomozó munka szempontjából is, a másik, hogy olyan dologgal foglalkozik az ember, ami még soha nem jelent meg, soha nem látta senki, és akár teljesen ismeretlen is.
az itt leírtak, ezekben a könyvekben leírtak, mennyire tükrözik a valóságot? Tehát nyilván egy vadász, egy utazó azért szereti egy kicsit más színben feltüntetni az utazását. Messziről jött ember azt mond, amit akar.
Igen, ez sok szerző esetében fölmerülnek így utólag, hogy vajon mennyire torzította. Főként az expedíciós utazások, vadászutak tekintetében merülnek fel olyan jellegű kérdések, hogy így volt-e, úgy volt-e. Nyilván ezt az utókor szempontjából nagyon nehéz visszakövetni, viszont vannak olyan művek is, amelyek teljesen egyértelműen nem érezték szükségét torzítani, mert egy egyszerű élmény leírása maga minden valgaságával együtt is akár, illetve vannak olyan már tudományos munkába hajló, néha száraz, tényszerű leírások, ahol pedig teljesen egyértelmű, hogy egy utazásnak egy ilyen szinte kronológikus leírása a mű, és nincsenek különböző kalandok és egyebek beiktatva, ami az embert elgondolkodtatja, hogy vajon úgy történt-e, ahogy eredendően le van írva, de hogy ez is a külön érdekessége, hogy amikor az ember olvassa, akkor azért azt nagyon sokszor érzi, hogy vajon ez így történt-e, vagy nem, de utólag nagyon nehéz ezeket visszakutatni, vagy visszanyomozni.
És miért húzta meg a határvonalat Magyarország és a külföld szerzői között?
A külföld szerzői nem kizárt, ha megjelent magyar nyelven. Tehát a magyar nyelv a lényeg, hogy jól tudjam olvasni. A 45 azért volt meghúzva, mert egyszerűen valahol meg kellett húzni a határt, így is mennyiségileg már a gyűjtemény olyan mértékű, ami nehezen kezelhető fizikai valójában, és nyilván igazán a 45 előtti időszak, meg az 1800-as évek az, ami a tekintetben különleges, hogy egészen másként utaztak, mást jelentett eljutni Ceylonba akkor, mint ma, mert akkor 3 hónap volt, mire mondjuk odaért, ma meg egy jó repülőjárattal, nem tudom, 20 órán belül ott lehet lenni, és hasonlók, illetve nyilván egészen más korrajzokat lát az ember, az ott élő emberekről szóló bemutatókat, a nők helyzetéről nagyon sokan írnak, ami nagyon különleges, tehát nagyon érdekes módon formálja az ember gondolkodását, és 45 után nyilván azért változott ez a fajta történet, de egyszerűen valahol meg kellett húzni a határt.
És ki a kedvence a magyarok közül? Melyik utazó, útleíró, szerző?
Hát erre nagyon nehéz választ adni. A női útleírókat nagyon szeretem, kevesen vannak. Veselényi Polixéna volt ugye az első, aki egyedül elindult nőként a gyermekével és utazott. Már ekkor is gyakorlatilag ez a tény is maga kuriózum volt, mert akkoriban ő egyedül utazni, ez nem fért bele senkinek, de aztán, hogy még könyvet is írt róla, ezzel gyakorlatilag minden akkori szabályt áthágva teret nyitott a női útleíróknak, és még ha nem is nagy ütembe, de utána azért elkezdtek megjelenni női útleírók művei. Nagyon-nagyon szeretem a tanulmányutakat is, és nem azért, mert annyira izgalmas olvasmány, hanem lenyűgöző azt látni, hogy egy-egy szakterület fejlesztése érdekében utaztak, és hogy milyen tapasztalatokat hoztak haza. Éppen most lett a gyűjtemény része Papp Ferencnek, egy tűzoltó parancsnoknak a tanulmány útja, aki bejárt Európát, hogy a tűzoltóságok működéséről, az eszközök használatáról képet kapjon, de van itt is például a vágóhidakat járta végig Krátki János, aki gyakorlatilag a közvágóhidak és marhavásárokat tanulmányozta Európában, és arról írt egy művet fantasztikus rajzokkal. Nagyon-nagyon szerettem a vadász könyveket is, mert hogy valóban olyan kalandokat, meg ezeket az expedíciós utazásokat, mert azok meg azt a romantikus világot hozzák vissza, amit gyerekként az ember elképzel. Nagy kalandos utak, karavánok, hordárok, hatalmas mennyiségű felkészülés, fegyverek és veszélyek, az pedig olvasmány szempontjából nagyon jó. Rendkívül izgalmas a reformkori útleírások világa is, amikor tényleg a nemzetjavára kívánták fordítani a külföldön megszerzett tudást, és egészen izgalmas művek is születtek, ahogy éppen a szabadságharc utáni emigrációból is, amelyek nagyon izgalmas történtek, úgyhogy nagyon nehéz lenne egyet-egyet kiválasztani, hogy mi igazán a kedvenc művem. Nyilván gyűjtőként az igazán kedves dolgok számomra azok, amelyek ritkák, talán még sosem ismertek, akár mint a Nosz Gyula mű, és lehet, hogy nincs neki irodalmi értéke, meg valódi anyagi értékes, de nekem gyűjtőként rátalálni egy olyan műre, ami addigi ismereteink szerint nem létezett, az mindig egészen magával ragadó.
Akkor másként kérdezem, ki vagy mi az, ami még hiányzik a gyűjteményből?
Vannak klasszikus nagyművek, amelyeket nem lehet olcsón beszerezni. Egy Rostinak az amerikai utazása, Xanthus művek, és még lehetne tovább fokozni. Gróf Andrássy Manó művei, amelyek olyan tétel, amely nekem nem áll rendelkezésre anyagiakban. Tehát
mennyinél kezdődött ez, mondjuk egy árveréssel, vagy mennyinél végződött?
Hát milliós tétel. Tehát a Rosti tipikusan ilyen 1 millió környékén, a Xanthus művek is több százezer általában, de egy Andrássy Manó az 3-5 millió környékén mozog, attól függ, milyen kiadás volt belőle, egy egyszerűbb képek nélkül, meg volt a képekkel ellátott diszkiadás, aminek ez az ára. Nyilván azok a művek már alapvetően ismertek, feltártak, és persze az ember szeretné ezeket a köteteket, de sokkal inkább izgatnak azok a művek, amelyek aprók, amelyeknek azért nincs értéke még, mert nem ismeri senki, azt se tudják néha, hogy gyakorlatilag utazás szól, vagy van benne utazáshoz kapcsolódó rész. Most éppen nemrég sikerült beszereznem Gönczi Pál Tanulmányok című könyvét, ami azért különleges, mert abba található meg az 1844-es svájci utazásának a leírása, egy ilyen 80-90 oldalon keresztül, egy klasszikus útleírás. Az utat azért tette amúgy, mert egy árva gyerekeknek nevelő otthon szeretett volna nyitni, Debrecen mellett meg is nyílott 45-be, és ahhoz, hogy jól csinálják, lényegében kiment Svájcba és tanulmányozta az ott működő árva gyerekeknek létrehozott intézményeket, és például ez is egy olyan mű, ami alapvetően olcsón hozzá lehetett jutni, bár nagyon ritka, de valószínűleg azért nem repültek rá sokan, mert azt se tudták, hogy ez abban a műben megtalálható.
Na most már tudják az Elbidáról.
Igen, volt is kritika a blogommal kapcsolatban bizonyos gyűjtői körökből, hogy felnyomom bizonyos műveknek az árát azzal, hogy ismertté teszem és megmutatom, hogy mi van benn. De hát ez egy ilyen műfaj, meg azt gondolom, hogy az ismeretterjesztés, meg tudás átadás, ez fontosabb cél, mint az, hogy megóvjuk bizonyos gyűjtői köröknek ezt a fajta privilégiumot, de azért a legtöbb gyűjtő, aki igazán hasonló szenvedéllyel és attitűddel gyűjt itt a konferencián, és a legtöbb gyűjtő ugyanazt elmondta, hogy magányos műfaj a gyűjtés, és hogy mindig arra törekedett, hogy miként tudja közkincsé tenni a gyűjteményét, még akkor is, hogyha nyilván ez fizikai valójában nagyon nehéz, és egy magyar földrajzi múzeum, aki helyszínt ad a Elbida projekt kiállításnak is, amit ezúton is nagyon hálás vagyok nekik ezért. Itt is teljesen egyértelmű, hogy ebben a térben 50 pár kötet van bemutatva az 1800-2000 kötetes gyűjteményből, tehát hogy egy ekkora gyűjteményt kezelni, kiállítani úgy, hogy élvezhető legyen, lehetetlen. Erre ad lehetőséget az internetvilága, ahol lehet róla írni, ahol be lehet mutatni róla képeket, akár PDF formátumban, elektronikus formátumban elérhetővé lehet tenni, hogy aki adott esetben konkrétan egy könyvben kutat, vagy egy szerző után kutat, vagy egy téma iránt nyitott, vagy egy mű megragadja, az akár anélkül el tudja olvasni, hogy akár évekig, évtizedekig kéne keresgélni egy-egy művet, és persze nem ugyanaz egy PDF dokumentumot olvasni, mint egy 1800-as évekbeli könyvet az embernek a kezébe fogni, és annak az illatát érezni, meg egyáltalán maga az a fajta hangulat, amit ez jelent, ez nincs meg, de elérhetővé lehet tenni.
Lassan már csak így lesznek elérhetők az interneten.
Igen, akár az interneten, vagy magángyűjtőknél, de az igazi gyűjtőt szerintem az jellemzi, hogy szeretné a gyűjteményét megmutatni, szeretne büszkélkedni vele, abban az értelemben büszkélkedni, hogy ezt a fajta tudását a nyilvánosság elé tárni, úgyhogy itt a gyűjtők soraiba is számos olyan gyűjtőtársam van, Tulok Péter történész, fantasztikus gyűjteménye van, rendszeresen publikál, rádióműsorokban mesél szerzők életéről és történeteiről. Korányi Tamás, aki egészen különleges gyűjtő birtokosa, ő maga is könyvek formájában jelenteti meg, Facebookon publikálja, Csolnoki Jenő emlékoldal, Csolnoki életművét gondozza, és az interneten van egy mindenki számára elérhető Facebook oldaluk, amellett pedig sok egyéb tevékenységet végez, tehát ez egy általános gyűjtői lét, de vannak persze azok a gyűjtők, akik birtokolják, élvezik ők maguk, de nem szeretnék, hogy ezt más is tudja. Ezt is el kell fogadni, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a gyűjtőnek van egyfajta felelőssége. Egyfajta értéket mentünk meg, megvigyázzuk a könyveinket az elkövetkezendő generációknak, és egyfajta felelősséggel is tartozunk a gyűjteményünkkel kapcsolatban, ami pedig szerintem az, hogy ha tehetjük, és olyan jellegű a gyűjtemény, akkor a lehetőségekhez mérten közkincsé tudjuk tenni.
Az elhangzott beszélgetésben Bíró Dánielt és az általa indított Elbida projektet ismerhették meg. Ezzel, kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Mégis mindig keres az örökös vándorút, véget soha nem ér, s ha nincsen gyökerek, elvisz a szél. Mindenkinek vannak különös vágyai, de felelősséggel tartozunk. Számít ránk valaki, lehet belőle száz is, az az egy többet ér, s ha elfelejteni, elvisz a szél. Jó, csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. Évek óráin egy perc az életünk, az ember önmagában semmit sem ér, ha nincsen barátunk, elvisz a szél. Az ember ezen a földön.